János apostol mondta, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 46. Zsoltárt keressük ki énekes könyvünkből. A 46. Zsoltárunknak az első versét énekeljük fennállva. Luther Márton kedvenc Zsoltára volt ez. Énekeljük tehát a 46. Zsoltár első versét fennállva. Az Isten, ami reménységünk, mi dőn ránk tör ellenségünk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 46. Zsoltárunknak énekeljük most a 4. és az 5. verseit. Tehát a megkezdett Zsoltár 4. és 5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik, de az Isten minden időben, mi velünk vagyon ínségünkben. a mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelődése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Folytatjuk a sorozatunkat, testvérek, az élő Istennek az ígéjét olvasom az apostolok cselekedeteinek 17-es fejezetéből, most pedig a 16-os verstől a 23-as versig terjedő ige szakasz következik. Hallgassuk figyelmesen. Még egyszer mondom az ige helyet, apostolok cselekedetei 17. fejezet, 16-os verstől olvasom a 23-as versig. Pál megérkezik Aténben, és erre fogunk figyelni, hogy hogyan viselkedik, forgolódik ő Aténben. Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott a zsinagógákban a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel naponként, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz. Mivel idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, amint halljuk, szeretnénk tehát megérteni, hogy mik is ezek. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amire ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, úgy köszönjük neked a Bibliát. Úgy köszönjük azt a csodát, hogy a te szavad a miénk lehet. Hallhatjuk és olvashatjuk. És ha hozzád kiáltunk, ha alázatos szívvel keresünk, meg is érthetjük. Köszönjük a kegyelemnek a csodáját is. Az emberi értelem számára sokszor olyan titokzatos, talán olyan felfoghatatlannak tűnik, hogy minden a kegyelmen múlik. Nem rajtunk teljesen, hanem a te hatalmas kegyelmeden. Nem akkor találunk meg, amikor mi akarunk, hanem amikor a te kegyelmed ajtót nyit. Köszönjük neked, hogy erre a világra Jézusban elküldted kegyelmedet. Erre a világra Jézusban te magad jöttél, elhoztad örökkévaló szeretetedet. Ajtót nyitottál általa a mennybe. És keresel bennünket, keres a te kegyelmed, esélyt ad, lehetőséget ad, hallást ad, zörget a szíveinken, hogy mi mindenképpen megmenekülhessünk a kárhozatból, és átmehessünk a halálból az életre. Urunk, olyan sokszor hallhattunk már igehirdetést, sokszor hallhattunk már sok mindent te rólad, vagy olvashattunk, láthattunk itt-ott, amott lelki dolgokat. Arra kérünk téged, hogy kegyelmedből avval ajándékozz meg, hogy úgy értsük az evangéliumot, ahogy a te szent lelked akarja nekünk magyarázni. Úgy halljuk meg, hogy az egész életünket megváltoztassa. Úgy érints meg, Urunk, hogy valóban újjá legyünk, meggyógyuljunk, te oldozd fel bűneinkből Jézus vérének érdemért. Te tisztogass meg, te tégy újjá, te adj nekünk üdvösséget. Köszönjük a te népedet, köszönjük, hogy van neked néped ajkán. Van, aki már meghallotta, befogadta az evangéliumot, befogadta Jézust, és örök üdvössége van. Szerezd még azokhoz, akiket eddig megtaláltál, sokakat, Urunk, itt ajkán is és szerte a világon. Hadozzuk eléd a gyászoló szívű családot, akik megálltak az elmúlt hét hétfőjén a ravatalnál elbúcsúztatni szeretett halottjukat. Köszönjük, hogy ő benne is munkáltad a hitet. Áldott légy, hogy reménységgel vehettünk búcsút. Te légy vigasztoddal a gyászolókkal, te emeld föl a mélyből életüket, ajándékozz meg őket örökkévaló reménységgel, élő hittel, a Krisztussal való élő közösséggel. Így bízzuk rád a betegeket is, a szenvedőket, a nyomorultakat. Nyújts ki kezedet gyógyításra, érints meg a betegeket, Urunk, lelküket és testüket, és gyógyíts meg őket. Rád bízzuk magunkat, a szívünket, jövendőnket. Jöjj, beszélj velünk ma is, légy itt közöttünk, hogy a veled való találkozásban egészen mássá legyünk. Amen. Készülődjünk az ige hirdetéséhez, testvérek, a 246-os ének első két versét énekelve. 246-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, annak az első és a második verseit énekeljük. A 246-os énekünk így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket, szent ígédben építs meg minket. Bizonságtételem alapígéje írva található Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből olvasom, a 22-es verstől a 25-ös versig terjedő rövid igerészt. Még egyszer mondom az ige helyet, Ézsaiás könyve, annak a 43-as fejezete, a 22-es verstől olvasom a 25-ös versig. Így szól az Úr: de nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért töményezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatosnádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Eddig az ige. Kedves testvérek, az, hogy hogyan viselkedünk külföldön, vagy idegen helyen, egy számunkra idegen városban, az nagyon sok mindent elárul a jellemünkről, a bensőnkről, a benső értékrendszerünkről, és kiderül, hogy milyenek is vagyunk igazán. Milyen a benső hozzáállásunk, a szívünknek a belső állásfoglalása Isten felé, világ felé, bűn felé és a bálványok felé. Haladunk tovább Pál apostol életében a sorozatunkban. Ma azt fogjuk megvizsgálni, hogy amikor megérkezik Pál Athénbe, egy idegen ország fővárosába, ő hogyan forgolódik? Hadd mondjuk így, külföldön. Mi derül ki az ő bensőjében végbe menő folyamatokról? Mi derül ki az ő szívbeni állásfoglalásáról? Hát a történet, amelyhez értünk, ugye el kell menekülnie Béreából, ahol nagyon kedvesen fogadták az igét, de utána mentek a tesszalonikai ellenségei, fellármázták ott is a várost ellene, tovább kell menekülni, az ifjú béreai gyülekezet ad melléje kísérőt. Bérea és Athén körülbelül 350 kilométerre van, nem csekély áldozat volt a béreaiaktól, hogy elkísérték, hát ez egy 2-3 hetes gyalogút. Amikor a kísérők otthagyják Athénben, avval az üzenettel térnek vissza Béreába, hogy Pál mondja, hogy az otthagyott munkatársai Szilász és Timóteus minél előbb jöjjenek ő hozzá. Tehát a kísérők még ugye visszafele is megteszik a 350 kilométert, 2-3 hét, akkor indul el Szilász és Timóteus. Tehát mindaz az idő, amíg Pál a munkatársai nélkül Athénben van, minimum 5 hét, előfordulhat, hogy egy 6-7-es ciklusról lehet beszélni. Hát bizonyára ti is voltatok már külföldön, voltunk turisták, és ilyenkor az ember felidézi, hogy mit is szoktunk csinálni külföldön. A mai turista az megy fényképezőgéppel, megnézi a nevezetességeket, készít 80 ezer fényképet mindenről. Nézzétek meg, mit csinált Pál. Pál apostolról kiderül, hogy bejárja Athént. Nem felületes ember. Egy olvasott, művelt ember bejárja egész Athént, felméri missziói szempontból a terepet, kiderül a prédikációjából, a néhány vasárnappal később odaérünk, hogy bejárja a szentélyeket. Benéz a pogány templomokba, mindent alaposan megnéz. Kiderül az is, hogy amikor szóba elegyedik valakikkel, filozófusokkal, athéni emberekkel, mindnek beszél Jézusról. Beszél arról az Istenről, aki szolgált az emberért, aki a mi üdvösségünket akarja. Örök életet ad a benne hívőnek, aki meghalt és feltámadott, és üdvözíti az ő hozzá menekülőket. Alapos városnézés, nagyon alapos szemlélődés, ez jellemzi Pált, és nézzük meg most, hogy valójában mi történik az apostol szívében. Az első pontunk a tanulságoknál, hogy mi az, ami tanulhatunk Páltól. Mire figyelt a városnézésben? Én úgy hiszem, hogy valószínűleg Athén a világ egyik legszebb városa, én még nem voltam ott, ugyan. De Görögország a turizmusból akar megélni, azért is van most ugye válságban. Ők ebből akarnak megélni. Több millió ember keresi fel évente Görögországot, Athént is. Rengeteg ott a gyönyörű látnivaló. Rengeteg művészeti alkotás van. Képző művészetben a görögök tényleg nagyot alkottak. Ami Athénben látható, történelmi épületek, a képző művészeteknek valóban a csúcsa, gyönyörű oszlopok, szobrok, hihetetlen értékes épületek, templomok, az építészet csodája, és még lehetne sorolni, mennyi mindent meg lehet nézni Athénben. És nagyon sokan biztos, hogy ezért mentek Athénbe Pál korában is, ezért mennek Athénbe talán azóta is nagyon-nagyon sokan. Tele van látványossággal, az utak, a terek, minden. De mit nézhetett Pál? Én úgy gondolom, hogy Pál nem tartozott a sokaság közé. Nagyon sokan a művészeti szépséget látták volna, és azt szemlélték volna, mit kell megnézni, mire lehet fölülni, mi az, amit az ember, ha egy idegen helyen van, ugye, meg kell, hogy tekintsen, hogy elmondja. Pál másfajta ember volt, mert Pál Jézusé volt. Pál más szemmel nézett az egész Athénre, a történésekre, az épületekre, még a művészeti alkotásokra is. Pál arra volt kíváncsi, hogy milyen ez a város a világ legfontosabb dolgának a tekintetében. Ismerik-e az aténiek az élő Istent? Milyen ez a város a lélek dolgában? Testvérek, higgyétek el, ez a legfontosabb. Nem az a legfontosabb, hogy van-e betevőnk, mennyi a kereseted, lesz-e nyugdíjad. Nem az a legfontosabb, hogy ki lesz-e törlesztve a házad. A világ legfontosabb kérdése, ha otthon vagy, ha Aténben, ha bárhol a világon, hogy állsz a világ legfontosabb dolgában? Az élő Isten ismeretével. Hogy állsz a lélek dolgával? Ismered-e az élő Istent, és van-e neked örök üdvösséged? Pál apostol ezzel a szemmel méri fel Atént. Ez az, amit szemlél. Túllát mindazon, ami látszik, és felméri, hogy ez a város milyen. Megkérdezi tőlünk nagyon komolyan Pálnak a forgolódása Aténben, hogy te milyen ember vagy? Mi derül ki a te bensődről, a te értékítéletedről, a te szemléletedről, az élethez, a dolgokhoz, a világhoz, az Istenhez való hozzáállásodról, amikor nem otthon vagy? Amikor külföldön vagy, amikor idegen helyen vagy, kirándulsz, máshol vagy, nem a megszokott terepen, mi derül ki te rólad? Csak a nevezetességek érdekelnek, csak a szórakozás, társaság, vagy érdekel téged valami sokkal mélyebb is? A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor olvassuk azt, hogy Isten megítéli a nemzeteket. Biztos találkoztatok már ezzel az igével, tényleg Isten megítéli a nemzeteket. Megítéli a magyarokat is, a görögöket is, és minden nemzetet. Megítél bennünket egyen-egyenként. Megítéli a mi szívünknek a dolgait, az értékrendszerünket, a lelki hozzáállásunkat. Mi hogy viselkedünk? A hívő ember külföldön mást kell, hogy nézzen. Vagy ha meg is nézi a nevezetességeket, máshogy kell, hogy lásson. Vajon van-e benned erre igény? Így szoktál-e forgolódni idegen helyen? Így szoktál-e szemlélődni, amikor találkozol idegen emberekkel? Meglátod a lelkiségüket? Sokkal később derül ki, hogy egyáltalán nem foglalkoztál vele. Van-e erre szemed? És van-e ezekre a dolgokra szíved? Pálnak volt igénye, volt szeme és volt szíve ezekre a dolgokra. A következő pontunk, tegyük fel a kérdést, hogy mire jutott Pál ebben a szemlélődésben. Ez nagyon fontos kérdés. Mire jutott Pál a szemlélődésben? Azért 5-6 hetet eltölteni Aténben, úgyhogy mindent megnézett, bejárta az összes utolsó kis szentélyt is, a nagy templomokat, az eldugott utcákban levő oltárokat is megnézte, szobrokat, mindent megnézett. Mire jutott a szemlélődésben? Hát hadd kezdem avval, hogy a sokaság valószínűleg arra jutott volna, a többség, akik Aténben vannak, járnak vagy jártak, hogy milyen gyönyörű ez a város. Milyen sok szépség van ott. Rengeteg embert lenyűgöznek az emberi alkotások. Rengeteg embert sajnos sokkal jobban le tudnak nyűgözni a képzőművészetek, az építészet, a festészet, vagy éppen az irodalmi alkotások, mint az élő Istennek az igéje, a dolgai és Istennek a gondolatai. Olyan jó, hogy Pál nem tartozott a sokasság közé. Pál egy művelt ember volt, pontosan tudta, hogy mit lát, de helyes volt az értékítélete, és pontosan tudta, hogy mi a fontos. Mi az, ami igazán számítani fog az örökké valóság szempontjából? Nem a csodálatos épületek. Nem a történelmileg felbecsülhetetlen műemlékkincsek. Nem is a templomok, a szobrok, festmények. Azt mondja az ige, Pál apostol látta, hogy a város tele van bálványokkal. Szó szerint ez a mondat van a Bibliában. Látta, hogy a város tele van bálványokkal. Pálnak a szeme más látott meg. Ő nem ájult el a történelmi szépségű művészeti alkotásoktól, hanem mögéjük is látott. Nem sok embernek van erre szeme. Pál észrevette a lényeget is. Rengeteg templom volt Aténben, Rengeteg áldozatot mutathattak be, hatalmas volt a vallásosság. Ott volt az ima, az áldozatok, a templom, imádkozó embereket is láthatott, de meglátta a sok templom és a vallásosság arca mögött az istentelenséget. Meglátta az ima, az áldozatok és a templom mögött, hogy mindezek vannak, van ima, van áldozat, van templom, de nincs Isten ismeret. Pálnak volt erre szeme. Meglássa, hogy nincs Isten ismeret. Van vallásuk, de nincsen Istenük. Beszélnek istenségekről, de nincs örök életük. Pál meglátta mindezeket. Amikor Isten megvizsgálja a mi életünket, higgyétek el, hogy sokkal jobb a szeme az Úrnak Pálénál, Isten még jobban lát minket, tökéletesen lát. A te életednek a legrejtettebb zugát és történését, még a motivációkat a lelked mélyen azt is látja. És amikor megítéli, akkor ő is meglátja, hogy ha van ima, van áldozat, van templom esetleg az életedben, de ha nincsen mellette Isten ismeret, akkor lelkileg sötétben vagy. Vannak ma is magyarok, vannak ma is a református egyházban is, meg a többi felekezetben is, akiknek van vallásuk, de még nincs Istenük. Van az ajkukon ima, vannak külsőségek, de még nincs örök életük. Ez az, amit Isten megvizsgál. Ez az, amire kíváncsi az Úr. Mi a helyzet a te életedben? Vallásod van-e, vagy Istened? Kegyességed van-e külsőségekkel, vagy élő hited üdvösséggel? Vajon mit lát Isten a te házadról, a te életedről, a te utaidról? Ő meglátja az istentelenségeket, a bálványokat is, a szívünkben ott fészkelő titkos bálványokat. Pál megnézte Atént, és arra jutott, ez a város tel is tele van bálványokkal. Mit lát rajtunk Isten? Aztán mit váltott ki Pál szívében Atén? Ez a következő óriási kérdés. Mi az, amit kiváltott az ő lelkében Aténnak a látványa? Mindaz, amire jutott, a szemlélődés. A mondat elejét direkt nem mondtam az előbb, csak onnan idéztem, hogy tele van a város bálványokkal, de a mondat eleje így van a Bibliában, hogy háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Háborgott a lelke. Ez egészen más háborgás volt ám. Pálnak a lelke nem valami féktelen dűtől háborgott, nem megvetéstől háborgott, nem lenézte az aténieket, nem látta elveszettségüket. Pálnak a szívében ez egy szent háborgás volt. A következő vasárnapot majd ennek a témának külön szenteljük, tehát csak a szívében levő háborgást fogjuk megvizsgálni. De most látni kell az, hogy Pálnak a szíve érzékeny volt a bűnre. Nem mindenkinek a szíve érzékeny a bűnre. Nem mindenki látja meg a másikban a megkötözött embert, az elveszettet. Nem mindenki látja a bűnt bűnnek. Pál apostol a bűnt bűnnek látta, a bálványimádást bálványimádásnak látta, nem csodálatos vallásosságnak. Pál apostol a mélységet, az elveszettséget, a lelki sötétséget annak látta, ami, nem pedig egy ártatlan útnak, ahogy talán az aténiek magukat látták. Nagyon sok embert hidegen hagy, hogyha mellette megkötözöttek vesznek el, de Pál nem ilyen volt. Pálnak a szívében égett az Isten iránti láng. Pál nyugtalan lett a bűnnek és az elveszettségének ilyen állapotától és annak a látványától. Azért égett a szíve az Isten országáért, mert ezeket az embereket meg akarta menteni Jézus számára. A halálból az életre akarta őket hívni. Az elveszettségből a megmentettség állapotába. Abból a vallásos káoszból, amiben nem volt élő Istennek ismerete és élőhit, az élő Isten ismeretére és az üdvösségbe akarta Pál őket bevonni. zavarta Aténnek a lelki állapota. És egy picit itt megállunk, testvérek. Ez a történet ma azt is megkérdezi tőlünk, hogy hogyan van a te szíved ebben a világban? Jól érzi magát a te szíved, vagy nem érzi jól magát? Testvérek, az a keresztény ember, aki magát keresztjének mondja, de nagyon jól érzi magát ebben a bűnös, parázna, okkultizmussal, tisztátalansággal teli világban, az higgyétek el, az nincsen jól lelkileg. Te jól érzed-e magadat? Zavar-e téged a melletted levő bűn? Zavar-e téged, hogyha a gyermeked parázna kapcsolatban van? Zavar-e téged, amikor a környezetedben, házasságon kívül születik egy gyermek? Zavar-e téged, ha bekapcsolod a tévét, és jósnők, kuruzslók és mindenféle okkultisták órákon keresztül képernyőn vannak? És talán Magyarországon is, meg a többi országban milliók hallgatják az ördögnek a csatornáját. Zavar-e téged? Vagy hozzászoktál, nem zavar? Úgy gondolod, hogy hát ez olyan természetes, hogy a világ ontja a gonoszságot, tele van minden paráznasággal, hűtlenséggel, tele van minden élettársi kapcsolattal, a házasságot gyalázzák, el kell fogadni a másságot felszólítással, a bűnnek szabad utat adnak. Zavar téged, vagy jól érzed magadat ebben a világban? Nézzétek Pálnak a szívét, nézzétek a benső állásfoglalását. Ez az, amit meg kell látni a mai igében. Pál szívének a belső állásfoglalása az volt, hogy Atén kívülről pompa, kívülről gyönyörű máz, kívülről fantasztikus templomok, vallásosság. Az ember azt hinné, hogy a felületen levő hatalmas hités istenek tömkelege, az azt mondaná, hogy itt rendben van minden, semmi sincs rendben. Pál meglátta, hogy ez a város bálványok tömkelegével van tele. Tele vannak a szívek istentelenséggel, bűnökkel, elveszettséggel, kárhozattal. Így látta Pál Atént. Mondd testvér, te, hogy látod ezt a világot, amiről Isten azt mondja, hogy átkozott. Ezt a jelzőt mondja a Biblia erre a világra, amelyben élünk. Isten el fogja törölni a bűnei miatt ezt a világot. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Abban az új teremtésben nem lesz bűn. Ez tele van bűnnel. A köszöntő ige az 1 János 2-ben volt. Emlékeztek, hogy mi volt a legutolsó mondat? E világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Higgyétek el, hogy elmúlik ez a világ. Elmúlik Atén, a művészetek, az irodalom, a gyönyörű szépség, amit az emberek, az elveszett ember saját maga kútfőjéből termelt, és amiben gyönyörködünk, elmúlik. Az marad meg, aki az Isten akaratát cselekszi. Az marad meg csak. Minden más eltűnik, elmúlik. Ége a szíved az Úr ügyéért. Lobog el te szíved az elveszettekért. Kiállt-e a te fohászod, imádságod a körülötted élők elveszett életért? Vágysz-e arra, hogy megtérjenek sokan itt ajkán, és megteljen ez a templom az Úr gyermekeivel, akik Jézushoz tartoznak? Fontos-e ez neked? Imádkozol-e ezért? Ha nem, akkor nagy baj van veled. Akkor rossz dolgok derülnek ki a te szíved benső állásfoglalásáról. Nézzétek Istennek a szívét. Az élő Istennek a szívét. Isten sem tudott elmenni az ember elveszettsége mellett. Nem tudott elmenni közömbösen mellettünk. Bűnbe esett emberek mellett. Megindult a szíve Istennek. Megindult Istennek az egész lénye, hogy elveszett az ő teremtménye. Elveszett minden ember, mert Ádám Évában elhagyták őt, az élet forrását. Isten szíve Ugyanúgy háborgott a mi bálványaink miatt, ahogy Pál szíve az aténiek bálványozása miatt. Isten szíve ugyanúgy megindult te rajtad, mint ahogy Pál az aténiek miatt. Hogy nincs üdvösségük. Az Izsaiás 43-ból olvastam egy döbbenetes, hátborzongatóan a szívünket megszólító igerészt. Amikor Isten elmondja az ő népének, hogy hogyan látja őt. A vallásos Izraelnek, ahol annyi áldozat volt, ahol bárányt áldoztak a bűnbánat kifejezéseként az Istennek. És elmondja Isten, mi a helyzet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem, fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul. Nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozattal szolgáltál. Nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat. Nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Az akkori világ kegyességének minden dolgát felsorolja Isten. És azt mondja a népének, hogy ezt mind megtetted, de nem nekem. Mert ott voltak a bálványok Izrael életében is. Amikor Isten ránk néz, pontosan látja a bálványainkat. A gyermeked a bálványod, vagy a gyermeked egészsége, vagy ha a pénz, a jólét, a saját boldogságod, a szerelmed, az egészséged, mindent lát. Mire adtad oda az idődet, a figyelmedet, a tagjaidat, a pénzedet? Mire adtad oda a testedet? Minek adtad oda a lelkedet? Isten mindent tud. És azt mondja, hogy amire mindezeket odaadtad, azok a te bálványaid. Odaadtad a bálványaidnak a pénzedet, az idődet, a figyelmedet, a tagjaidat, a testedet, a lelkedet is odaadtad. Nem nekem az Istennek mondja itt az ige, hanem a te bálványaidnak. Olyan szomorú megállapítás ez, amit Isten rólunk is megállapít. Annyi mindent hoztál áldozatot, de nem ő érte. Annyi mindent tettél helytelenül. Annyit fáradoztál, áldoztál, az Isten szemei előtt nem volt kedvessége azoknak. Az Istennek a szíve mégis megindult rajtunk. Megindult én rajtam, meg te rajtad, bálványozókon. Megindult az ő szíve az elveszettségünkön. És tudjátok, hogy hogy folytatódik ez a leírás Ézsaiásnál? Itt döbbenjen meg a mi bűnöknek, bálványoknak áldozó szívünk, hogy mi van az Isten szívében? Hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Gyönyörű ige. Isten elmondja a népének, hogy te másnak adtad. Te bálványoknak odaadtad magadat. A bálványaidnak hódoltál, azokat szeretted, azok után rohantál, az idődet, az életedet odaadtad annak. Nézd rám! Én meg érted adtam az életemet. Isten elmondja itt Ézsaiásnál, hogy én fáradoztam a te bűneidért, a te vétkeidért. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. Vétkeidre többé nem emlékezem. Áldott legyen az Isten, hogy ő fáradozott a mi bűneink miatt. Bálványimádó életünket körbevette az ő szolgálatával Jézusban. A mi életünket, amely szaladt a bűn gyönyörűsége után, a bálványaink után, életünket megmentette az utánunk szaladó, értünk szolgáló Isten. Jézusban, ott a Golgotán. Örökkévaló szeretettel áldozta fel magát Isten fia, örökkévaló lélek által a te bűneidért. Hogy a te bűneid eltöröltessenek, hogy a te álnokságaidról Isten soha ne emlékezzen meg. Ő magáért, az ő szeretetért megcselekedte. Ez az élő Isten ismerete. Ez az, amit elmond Pál Aténben. Hogy eddig olyan Istennek szolgáltál, aki nem Isten volt, hanem a te bálványod, és elvesztél volna miatta. De van egy Isten, aki neked szolgált, aki tényleg szeret, aki bűnbocsátó és életedet üdvözítő Isten. Akarod-e ezt az Istent? Egy különös történettel zárom, ami az érték ítéletet tárja elénk. Spanyolországban történt, hogy egy turista egy kicsi spanyol faluban naplemente idején este sétálgatott, és meglátott egy csodálatos családi idillt. Látszott, hogy egy szegény falusi spanyol család a portáján ott volt az édesapa, előtte ültek a gyermekei, és csillogó szemekkel hallgatták, hogy az édesapa valami történetet mesél nekik. A turista is megállt, ámulva látta ezt a családi idillt, és a lelkében az volt, hogy de jó lenne ilyen családban élni. De jó lenne oda tartozni ennek a szegény spanyolnak a családjába. Aztán észrevette, hogy hát ott a porta mellett ott van a kaptafa, ár, kalapács, egy kis szegesláda, és rájött, hogy hoppá, ez egy suszter, neki meg van a háti zsákjában egy másik pár cipő, amit hozott a turista útra, és annak kezd lejönni a talpa. Úgyhogy megállította a történet mesélésben ezt a spanyolt, hogy elnézést, uram, ugye ön suszter, van nekem itt egy talpalnivaló cipőm, nem csinálná meg, nagyon jól megfizetném. Suszter szakavatott szemével megvizsgálta a cipőt, és bekiáltott a feleségének a házba, hogy asszony, mennyi pénzünk van még? Lehetett hallani, hogy az asszony számolja az apró pénzt. Aztán jött a válasz, 17 pezetánk van még. A spanyol visszaadta a cipőt a turistának, széttárta a kezét, és mondta, hogy ne haragudjon, jöjjön vissza 3 nap múlva, ha ennyi pénzünk van még, akkor a pénzszerzésnél sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznom. És tovább folytatta a történetet a gyermekeinek. Aprócska történet, amely annyira elmondja, hogy mi volt a fontos annak az embernek. A gyerekeivel való idő, a család, a szeretet kifejezés, ez fontosabb volt a pénzszerzésnél, amely ma mindenkinek annyira fontos tud lenni. Tudjátok, amikor külföldön vagyunk, vagy idehaza vagyunk, a döntéseinkből, a figyelmünkből, hogy mire fordítod oda a figyelmedet, mifelé fordul oda a lelked, minek adod oda az idődet, a figyelmedet, a tagjaidat, ebből kiderül mindig, hogy mi a te belső állásfoglalásod. Mi a te belső jellemed. Milyen értékrend van belül. Bálványainknak adjuk ezeket oda, vagy az élő Istennek. Ahogy akkor Aténben megérkezett az evangélium Pál által, ez a mai ige elhozta hozzánk Jézust és az ő evangéliumát. Dönthetsz. Választhatod őt, aki él, aki meghalt és feltámadott érted, aki szeret és üdvözít. Ragad meg őt. Amen. 457-es énekünk első versét énekelve válaszoljunk az igehirdetésre. 457-es énekünket keressük ki, annak az első versét énekeljük. 457-es énekünk első verse így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, úgy köszönjük neked Pálnak az életét, úgy köszönjük azt a csodát, hogy olyan részletesen ránk hagyja a te igéd. Biztos azért hagytad ránk, hogy tanuljunk belőle, tanuljunk az ő forgolódásából, utazásaiból, a viselkedéséből. Lássunk a történet mögé, fedezzük fel az ő szívének belső állásfoglalását, lássuk az értékrendjét, lássuk meg, hogy hogyan állt ehhez a világhoz, hogyan állt a bűnhöz, a bálványokhoz, hogyan szemlélődött, mi az, amit ő látott, és mi az, ahogy ő ítélt. Urunk, köszönjük, hogy a Biblia szavai a te lelked által személyessé lesznek. Köszönjük, Urunk, hogy te beszélsz velünk az igében, rámutatsz dolgokra. Köszönjük, hogy a te szent lelked sokkal több mindenről beszél velünk az igehirdetés alatt, mint azt nyelvtanilag, értelmileg a szavak adnák. Köszönjük azt a csodát, hogy te beszélsz velünk a szív csendességében. Te mutatsz rá dolgokra, leplezed le a mi szívünk bálványait, és vonsz magadhoz, ahogy akkor vontad az aténiakat. Vonsz bennünket is az üdvösséghez, Jézushoz. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, szemlélhetünk mi téged, az Istent, aki szolgáltál, fáradoztál vétkeink miatt, aki nem rovott fel nekünk bálványainkat, nem jöttél, nem azért, hogy ezt a világot elítéld, hanem hogy üdvözüljön a világ általad, Úr Jézus. Áldott légy a hit ajándékáért, áldott légy igédért, amelyel keresel, áldott légy a lélek munkájáért, végezd el bennünk, szívünkben, bennünket kereső, megtaláló, titkos munkádat. Urunk, hadd bízzuk rád a gyülekezetünket, minden tagját. Hadd bízzuk rád különösen a gyászoló szívű családot. Légy az ő támaszuk, erejük és vigaszuk. Emeld fel őket a mélyből, mennyei vigasztalással, a feltámadás az örök élet reménységével. Ugyanígy vedd körül a betegjeinket is. Légy erejük, támaszuk, légy az ő gyógyítójuk. A mélységben te beszélj velük, te formáld őket. Betegség ideje alatt tedd őket megszólíthatóvá, tedd őket gyermekeiddé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, ami megváltónkat. Köszönjük engesztelő áldozatát, amely értünk adatott. Ajándékozz nekünk vele való közösséget, örök szövetséget, üdvösséget. Köszönjük, hogy ez a szíved vágya, és a hozzád kiáltónak, a téged keresőnek ezt adod. Áldott légy örökké. Amen. Csendes percben mindenki szíve fohászát, imáját vigye oda a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 457-es énekünknek a maradék két verse, 457. énekünk második és harmadik verseit énekeljük, 457-es ének második, harmadik verse. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz, könnymart a kedves arcod, oly búsan intve néz.